Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Biztonsági Akadémia Podcast. Én Kovács Lajos vagyok, a mai vendégem pedig egy biztosítási szakértő, Szilveszter Tibor.
Én is üdvözlök mindenkit!
TuttiBiztosítás.hu biztosítási alkuszcég vezetője, és az apropó, amiért beszélgetünk, az nem más, mint a biztonság, hiszen Biztonsági Akadémia Podcast miről is szólhat másról, mivel hogy a biztosítás az a biztonsági kockázatmenedzsmentnek egy nagyon fontos eleme, és az életünk minden területén ez valahol részt vesz, egészen a vállalkozástól, az élet, egészség, biztosítás, jövőtervezés, utazás. Szóval valahol mindenhol jelen van, hiszen ez a kockázatelemzésnek, vagy a kockázat, hiszen ez a kockázatkezelésnek az az eleme, ahol át tudjuk transferálni a kockázatunkat egy harmadik félre, hogy ő viselje ennek a terheit.
Pontosan.
Ennek ellenére viszont, legalábbis ez az én tapasztalatom, és most szeretném, hogy ebből a beszélgetésben ezt erősítsd vagy cáfold meg, az emberek biztosítási kötési hajlandósága az nincs az egekbe.
Magyarországon.
Hát itt vagyunk Magyarországon, úgyhogy igen, az első kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy te hogy látod, hogy a gazdasági meg a társadalmi események ezt hogyan alakították mondjuk az utóbbi időbe az embereknek a kockázatvállalási, vagy hát a kockázatkezelési hozzáállását mondjuk a biztosítás tekintetében?
A kérdés érdekes, meg jó. Nekem van egy saját alszpolitikám erre az egész dologra vonatkozólag.
Nem lennél itt, ha nem így lenne.
Én azt gondolom erről, hogy a biztosítás ez nem pénz, hanem szándék kérdése. És nyilván, ha mindenki így gondolnák, nem az lenne helyzet Magyarországon, mint ami. De válaszolva a kérdésedre, rengeteg dolog befolyásolja. Vannak, és ezt nem tudom szebben mondani, buta beidegződések, amik a magyarországi piacon azért fellelhetőek. Ha esetleg lesz majd idő, és belemegyünk, akkor egy pár érdekességet lehet erről mondani. Nyilván vannak kevésbé felelősségtudatos vállalkozások, illetve magánszemélyek, akik kevésbé érzik át ennek az egésznek a felelősségét. Nyilván ez visszavezethető arra, hogy azért Magyarországon nem ugyanonnan táplálkozunk, és nem ugyanabból, amiben mondjuk egy nyugat-európai állampolgár, hiszen volt egy olyan rendszer, ahol elvileg az állam mindent ugye megoldott, és mindenben megvédte, minden tekintetben igyekezett megvédeni az ott élőket,
ami látszólag
nem volt a gyakorlatban igaz, de ettől függetlenül ugye van egy generáció, ami úgy nőtt föl, hogy de hát majd az állam ezt a problémát épp ami aktuálisan keletkezik, úgy is megoldja, és nyilván nem. Magyarra lefordítva a pénzügyi kultúránkban nem szövődött, nem ivódott ez bele olyan szinten, mint mondjuk egy nyugat-európai emberében, aki egészen másképp gondolja ezt az egész sztorit, és egészen másképp is oldja ezért meg. És egészen más a viszonyulása a biztosításhoz természetesen ebből adódóan. Úgyhogy innentől kezdve ez egy szép feladat, hogy ezt a vesztes állásból ugye megnyerni egy mérkőzést.
Igen, mert amiről beszélsz, ez most jellemzően az öngondoskodás, hogy én is azt tapasztalom, azért éltem, dolgoztam egy pár országban, meg azért volt szerencsém találkozni nagyon sok emberrel, nagyon sok országból, és van, ahol ez egy teljesen evidens dolog, és tényleg az embernek akár a legelső munkahelyétől, a legelső munkanapjától kezdődően ő gondol erre, hogy mi lesz a nyugdíjas éveimben, amikor már nem leszek aktív kenyérkereső. Na, ettől mi még nagyon-nagyon messze vagyunk, de akkor legyen az öngondoskodás itt az első téma, aminél megragadunk. Mondtad, hogy ha lesz idő, akkor kifejtesz egy pár gondolatot. Van időnk, úgyhogy kérlek, fejtsd ki azt a pár gondolatot most ezzel kapcsolatban.
Úgy az első kérdésed az arra vonatkozott, hogy mi a helyzet Magyarországon az egész biztosítási szituációban, már abból a szempontból, hogy milyen motiváció, meg mekkora ez a motiváció a magyar állampolgároknál. Van egy olyan érdekes adat egyébként erre vonatkozólag, van több is, de talán ez a legérdekesebb és a legtöbbet mondó jelenség. Jelen pillanatban közel 12 millió vagyonbiztosítási, tehát nem életbiztosítási szerződés van Magyarországon, és valamivel több mint 2 millió személy biztosítási, tehát életbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, például kokáért, vagy egészségbiztosítási védelmet kíván megvalósítani az érintett személyek számára, ergo durván a hatoda a személybiztosítás a vagyonbiztosításnak. Hogyha ezt lefordítjuk magyarra, hiszen Magyarországon vagyunk, akkor ebből az látható, hogy a magyar emberek ritka módon egyébként sokkal inkább biztosítják a vagyontárgyaikat, tehát a kézzelfogható eszközeiket, mint saját magukat. És ilyenkor a szakembernek mindig alapvetően az az első kérdése, hogy mi van. Hát van egy adott személy, aki ezeket a dolgokat, legyen az bármi is, megteremti. Az kevésbé fontos, mint maga az a termék, amit megteremtett, és oké, azt is meg kell védeni, nyilván nagyon fontos a vagyonbiztosítás félértés, ne essék, de hogy a mögöttes személy, aki egyébként az egész mögött áll, és az egészet működteti, legyen ez rendszer, legyen ez bármi, az kevésbé fontos, mint egyébként bármilyen vagyontárgy, amivel rendelkezünk. Ez számomra teljesen nonsens. És azt gondolom, hogy a hasonszörű munkatársaimmal, akik hasonlóan gondolkodnak, azon dolgozunk, és azon kell, hogy dolgozzunk, hogy ez megváltozzon, de ez egy nagyon hosszú folyamat nyilván. Én már krisztusi korban vagyok itt a biztosítási szakmán belül, már mind tapasztalatot illetően, mert pont a 33. évemet taposom ebben az egész játékban, és azért ez változott, tehát most képzeljük azt el, hogy milyen volt ez mondjuk 30 évvel ezelőtt, hogy azt mondom, hogy ez egyébként sokat változott az elmúlt 3 évtizedben, de azért az idáistól még nagyon messze vagyunk. De mondok egy ilyen őrültséget, amit ugye te most válsz tőlem, ami ilyen kifogásként szokott, vagy legalábbis nézőpontként jelentkezni rengeteg ügyfélnél. Sokan mondják, hogy azért nem kötök biztosítást, mert akkor bevonzom a kockázatét, és akkor biztos meg fog történni a baj. És ha matematikából valaki egy picit jó, akkor elkezdene számolni, hogy ez mit jelent, akkor gyorsan ki tudná következtetni, hogy ez milyen bullshit ebben a helyzetben. Hiszen ha belegondolunk abba, hogy ma egyébként a 33 biztosító dolgozik Magyarországon, ha már 33-as szám bűvkörében vagyunk, és a szumma mérleg főösszeg ennek a 33 biztosítónak majdnem 4000 milliárd forint. Tehát azért a biztosítás nyilván egy jövedelmező vállalkozás, hogyha azt jól csinálják. Egyébként biztosítót nehéz rosszul csinálni, azt gondolom vállalkozás szinten, mert ki van találva minden már 150 éve. Ennek a matematikája és az egész metodikája az ismert, tudott és alkalmazott. Tehát nem egy nagy truványról van szó ebből a szempontból. Egyébként az, mert rengeteg tudománya kapcsolódik hozzá. De a lényeg, azt gondolom, ebben az egész sztoriban, az az, hogyha valaki kimond egy ilyen remek mondatot, hogy azért nem kötök biztosítást, mert velem akkor biztosan történni fog valami, hiszen bevonzom a kárt. Ha ez valóban így lenne, az azt jelenti, hogy annak a 2 millió embernek, akinek van ilyen pillanatban élet, baleset, betegség, stb. Biztosítása, az a mindenkivel kéne, hogy történjen valamilyen káresemény. Ha mindegyikkel történik, akkor gyorsan ki lehet számolni, hogy az abban foglalósított biztosítási összegeket, hogyha felszorozzuk 2 millióval, mekkora összeget kéne kifizetni, nyilván nem folyik annyi díj összesen a biztosító társaságokba, együttesen, mind a 33-ba, hogy a elegendő legyen. Ergo, mind a 33 már rég tönkre ment volna. Tehát innentől kezdve az egész gondolatmenet az önmagáért beszél, hogy mivel nem ez a tendencia, és még egyébként, ha valaki utána nézett, és nyugodtan meg lehet tenni, soha nem ment biztosító társaság tönkre, ennek többek között a viszontbiztosítási rendszer az egyik oka, de van még sok más minden is. A szabályozásban nyilván szolvenciatőke képzésben is rengeteg dologban megnyilvánul ez, de a lényeg az, hogy ebből tökéletesen jól látható, hogy ez a okos megalapítás, az például mennyire állja meg a helyét, és mennyire érdemes ennek a mentén tovább gondolkodni.
Ez olyan érdekes volt, amit mondtál. Van egy kicsit hasonló kérdésem egyébként, hogy milyen gyakori tévhitekkel találkozol még így a biztosítások kapcsán?
Eluralkodott tévhit többek között az is, hogy a biztosítók nem fizetnek. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki ezt a mondatot komolyan kimondja, akkor és pici önvizsgálatot tart utána, hogyha volt esetleg ilyen szituációban, akkor rájön, hogy azért az esetek többségében nem igaz. Vannak olyan helyzetek, ez tagadhatatlan, amikor nehezebben fizet ki egy biztosítótársaság esetlegesen, mert nehezebben behatárolható a jogalapja a kárkifizetésnek, és akkor azt jobban körbe kell járnia, ilyen valóban lehet. Nyilván vannak ügyeskedő kárbejelentők, amikor biztosítási csalás lehetősége forog fel, és akkor ez még inkább igaz, sőt, hát nyilván vannak biztosítási csalások is, vagy legalábbis próbálkozások ebben a szituációban, de én azt tapasztaltam a saját pacientúrában és a saját munkámban az elmúlt erős 3 évtizedben, hogy a releváns káreseményeket gyorsan, pontosan kifizeti a biztosítótársaság.
Erről szokott megfordulni egy olyan is, hogy igen, van egy ilyen tévképzet, hogy azért nem köt az ember biztosítást, és ez egy picit az ellentéte annak, amit te mondtál, hogy nem azért, mert bevonza a bajt, hanem mert úgysem fog történni velem semmi, az mindig csak a tévében van, meg az mindig csak a világ másik felén van, meg az mindig mással történik.
Igen,
meg.
Mindig mással történik. Van egy ilyen aspektus egy dolognak, valóban igazad van ezzel kapcsolatban. Az az érdekes, hogy ha valakivel tényleg nem történik semmi, egyébként azt gondolom, hogy egy életet úgy leélni, hogy semmi, hát én, megint ez a tapasztalatom, és ez empirikus tapasztalat, egy életet leélni úgy, hogy semmi nem történik, nagyon nehéz. Már csak az is, hogy ha egészen biztosan semmi nem történne, akkor örök élnénk. Sajnos nem így van, mint tudjuk. Tehát valamikor valami biztosan történik, ez kivitelezhetetlen, hogy ez ne legyen. Az, hogy erre fel akarunk-e készülni, akarunk-e gondoskodni saját magunkról, hogy olyan a helyzet, vagy éppen a családunkról, ez megint nyilván saját döntés kérdése, felelősségvállás kérdése, tudatos megoldások kérdése lehet. De én azt gondolom, hogy a biztosítás, mint kárkifizetés, igen vagy nem, tehát hogy kifizeti vagy nem fizeti ki a biztosító a kárt, az nem lett kérdés. Tehát, hogyha valami releváns, totál egyértelműek a szabályzások, teljesen egyértelmű egyébként egy kötvényszöveg is, ki fogja fizetni a biztosító, amit kell, mert lehet egyébként ezen jogi úton bármilyen húzavonába belemenni, azt gondolom, de hogyha az releváns, mint ahogy előbb mondottam, akkor annak úgyis az a vége, hogy ott kifizetést kell teljesíteni. És hogyha belemegy egy biztosító ilyenkor egy jogi perpatvarba az érintett ügyféllel, mert hogy esetleg nem akarná kifizetni, akkor a végén egészen biztos, hogy ő fogja húzni a rövidebbet, mert hogyha releváns, tehát megvan a megfelelő jogalap arra, hogy ki kell fizetni az adott káreseményre az adott összeget, akkor azt a bíróság úgyis meg fogja ítélni minden egyes késedelmi kamattal és egyéb költséggel együtt, tehát sokkal rosszabb jár a biztosítótárság. Sőt, például kokáért ez annyira igaz, hogy én láttam olyan helyzetet a saját pacientúrámban, amikor a gyanúja fennállt, hogy az ügyfél megmalmozta a biztosítót, de mivel nem lehetett 1000%-ig teljes egészében bizonyítani azt, hogy ez így történt, inkább kifizette a biztosító a káreseményt, pontosan azért, mert hogyha ebből per van, egyrészt nagyon rossz marketing, tehát azért ez nyilván a reputációnak nem tesz adott esetben jót az adott biztosító szempontjából, másrészt sokkal többbe kerül a hús, mint a leves, ezért azt mondták, hogy fölösleges, belefér a kasszába, fizessük ki. Ez az egyik oldal. A másik meg, hogyha nem történik semmi, amiről te beszéltél az előbb, akkor azért azt nem szabad elfelejteni, hogy itt kockázatközösségekről beszélünk. Ez azt jelenti, hogy matematikai alapokon úgy van kiszámolva egy ilyen kockázatközösség, amiben nyilván hasonló szegmensű biztosítási kockázatok tartoznak, hogy az ott az ügyfelektől beáramló díjak, azok összességében elegendőek legyenek arra, hogy az éppen aktuálisan kárt elszenvedetteknek ki lehessen fizetni az adott összeget, amit ki kell fizetni, tehát a biztosítási összeget. Miért fontos ez? Nyilván a matematikailag a statisztikákból lehet a számla, hogy ennek milyen a valószínűség, és hogyan kell díjat beszedni, milyen nagyságrendek szükségesek ahhoz, hogy ez a dolog tudjon működni. Ha viszont nem veled történik, hál' Istennek a keresemény, ha valaki mással, akkor nem tettél egyébként más, mint hogy karitatív voltál, hiszen te segítettél neki abban, meg sok ezer másik ügyfél, hogy azt az adott összeget, aki elszenvedi a kárt, azt meg tudja kapni, hiszen ennélkül nem tudna működni a rendszer. Ugyanúgy, mint egyébként a társadalombiztosításnál is, ahol őrjöngünk, hogy jaj, hát nekem ki kell fizetni egy csomó TB-t a bérem után, de nincs velem semmi, már 30 éve egyébként orvosnál se jártam, mert totál egészséges vagyok. Igen, nem, de mások igen, és abból kell, hogy finanszírozzák egyébként, amit te, én, meg sok mindenki más befizet a nagy kasszába. És abból kell jól gazdálkodni. Na, az nem könnyű nyilván, annak megvannak a megfelelő matematikai alapja, hogy azt hogy kell csinálni, hogy jól legyen. Ez a különbség egyébként azt gondolom az üzleti biztosítók és az állami szervezetek között, hogy azért ebben a matematikában van jelentős különbség, meg működésben jelentős különbség az üzleti biztosítók javára. De az alapja ezennek, tehát nem arról van szó, hogy kidobtad a pénzed az ablakon, mert az biztos, hogy valakinél landol, olyannál, aki arra rá van szorulva.
Igen, nem biztos, hogy ez motiválja az embereket akkor, amikor mondjuk nem őt éri kár, hanem abból a befizetett összegből kártalanítanak mást, viszont amikor őt kártalanítják, akkor abba is azért bele kell gondolni, hogy erre azért van lehetőség, mert mások is befizettek abba a kasszába. Látsz-e abban, hát biztos látsz, mert látom, hogy a számok embere vagy, hogy vannak a kockázati jellegű biztosítások, meg vannak a megtakarítási jellegű biztosítások. Hogy azért Magyarországon melyik az, amire mégis fogékonyabb a magyar lakosság?
Erre is vannak számadatok. Pontosan fel annyi tartalék van a biztosítóknál a kockázati biztosítások tekintetében, mint egyébként a megtakarítás befektetés alapú biztosítások tekintetében. Ergo ez azt jelenti, hogy kétszer akkora nagyságrend halmazban jelen pillanatban a megtakarítások kapcsán a biztosításokon belül, mint egyébként a kockázati biztosítások tekintetében, de ahogy én látom, azért a piac szépen változik, egyre inkább változik, és egyre többen döbbennek arra rá, hogy az életnek megvannak a maga pénzügyi kockázatai, és hogy a különböző kockázati biztosítási termékek, életbalesetbetegség biztosítása elsősorban az, ami kórházi biztosítások, asszisztencia szolgáltatások, azok, amik erőteljesen most már azért górcső alá, tehát képbe kerülnek az ügyfeleknél, és azt gondolom, hogy ez a következő években, évtizedekben továbbra is így lesz, hogy az egyre nagyobb hangsúlyt fog kapni.
Szóval a megtakarításokkal viszonylag tudatosabbak az emberek ezek szerint?
Szerintem még nem eléggé abban sem, még van mit fejlődnünk, de ez megint az átkosból adódó hiányosságainkat egyébként reprezentálja, hiszen senki nem tanította, hogy ezt hogy kell csinálni. Maga az a gondolat, hogy mindenki egyébként saját maga felelős a saját megtakarításért is egyébként eléggé furcsának hat az emberek számára, mert hát ő kötött valakivel egy üzletet, oldja meg ez a problémáit, kezelje ő a pénzét, majd ő mondja meg, hogy és egyébként ezt a törvény tiltja, tehát ezt nem is lehet, hogy majd én az ügyfél helyett megcsinálom azt, amit neki kéne megtennie. Nyilván lehet erről beszélgetni, lehet információkat adni egy ügyfélnek arról, hogy mi van a piacon, mi miért történik, és mire érdemes odafigyelni, de a döntéseket neki kell meghoznia, és azért neki is kell vállalni a felelősséget. Ez ma még Magyarországon azért elég nehezen működik, hogy valaki ezt megemészze, hogy azért ő saját maga felelős, de hát az ő pénzéről van szó, nyilván nem a sajátomról, nem is én fogom elkölteni azt a pénzt, ami ebből keletkezik, hanem ő majd a futamidő végén, vagy akkor, amikor ez szükségessé válik.
Igen, ezt gondolom ugyanúgy lefordítható a kockázati biztosítások esetére is, hiszen igen, az ember, hogy mennyire vigyáz az egészségére, mennyire él veszélyesen, vagy mennyire él éppen biztonságtudatosan, az megint csak meg fogja határozni azt, hogy őt milyen hatások érik, és hogy milyen ellátásokra lesz majd szüksége, mondjuk egészségügyi ellátásra, vagy bármi egyébre, hogy ez egy picit talán azzal spórolna a legtöbbet, hogyha először tudatos lenne, és akkor ráadásul mérnek azért a biztosítók ilyen kockázati szorzókat is, gondolom, hogy annál kisebb lenne mondjuk a biztosítási díja is. Viszont az jutott eszembe itt a kockázati biztosítások kapcsán, hogy azért ott nagy része ide tartozik például a gépjármű felelősség biztosítás.
Nem.
Ugye? Nem, az hova tartozik?
Ő nem életbiztosítás, tehát
ja, most nem csak életbiztosítás, most biztosításról beszélünk en bloc.
Oké. Okay.
Hogy az mondjuk kötelező, azt nem tudja az ember elkerülni, azt azért fizeti nagy részt, és most egy picit nyergeljünk is át így az ilyen életes és baleset biztosításokról, azért a többi biztosítási termékekről, vagy beszéljünk így unblock biztosításról, hogy én is megértsem, hogy vannak kötelező biztosítási fajták, amiket nem tud az ember elkerülni, gondolom nem véletlenül. Aztán vannak mondjuk ha nem kötelező, de erősen ajánlott, mondjuk például van egy lakásbiztosítás, vagy van egy kaszkó egy autóra. Hogy mit tudsz nekem például erről mondani, hogy ezt mennyire kötik meg az emberek önmaguktól, és most a kaszkónál is egy picit érintsük azt a témát, hogy, hogy van, amikor a kaszkó elméletileg nem kötelező, de mondjuk a hitelre veszel egy autót, akkor azért kötelező. Mégis, igen, a bank kötelezővé teszi neked. Szóval, hogy kötnek ilyen típusú nem kötelező biztosításokat az emberek maguktól?
Nehezen.
Ez volt a rövid válasz, és be is fejeztük a beszélgetést, köszönjük mindenkinek.
Nem, de nyilván a kötelező felelősségbiztosítás pontosan azért van olyan számban, és a legnagyobb számban egyébként nyilván a szerződések között, a vagyonbiztás szerződések között érthető módon ez szerepel, mert az állam kötelezi erre az összes delikvenst, aki a közlekedésben valamilyen járművel részt vesz nyilván, tehát arra ezt meg kell csinálni. Ez világos. Úgyhogy ott nem tud kikerülni. Nyilván ott az ügyfelek, azt kell mondjam, hogy érthető okokból arra vadásznak, hogy ki az, aki az adott gépkocsira, bármilyen járműre a legolcsóbb feltételekkel tud neki szerződést biztosítani, mert kötelező, csak meg akarja úszni, túl legyek rajta, legyen meg, nehogy bajom legyen belőle, föl tudjam mutatni, hogy van egy kötelező felelősségbiztosításom, és egyébként azzal nem törődik sajnos, hozzá kell tennem, az adott delikvens, hogy egyébként, hogyha nem olyan biztosítást választ, ami korrektül gyorsan rendezi az adott káreseményt, akkor az a személy, akinek ő kárt okoz esetleg a járművével, az lehet, hogy nem kerül annyira ideális helyzetbe, hogy finoman fogalmazzak, mert hogy maga a kárkifizetés sokkal rosszabb folyamat lesz, vagy esetleg alkudozósabb folyamat lesz. Ilyen lehetséges. Ugyan ritkán, de azért lehetséges. Ez a kötelező felelősségbiztosítás. A kaszkó, ami ahol nyilván a hiteleknél a szintén kötelező, tehát a pénzintézetek előírják azt, hogy érthető okokból, hogy azt meg kell csinálni, hiszen meg kell védni a vagyontárgyat, ami egyébként is még a birtokodban, az ugye a bank kockázata az adott esetben, hogyha ott valamilyen kárt teszel benne, vagy valaki más tesz benne kárt, úgyhogy ennek legyen azért megfelelő ellentételezése. Az érthető, de a legtöbb esetben azért az szokott történni, hogy amikor véget ér egy ilyen hitel, akkor nem szokták továbbvinni a kaszkó biztosítást, csak az ügyfeleknek egy kisebb hányada, de az messze a 100%-tól van, tehát odébb van a teljes biztosítottságtól a dolog, és ez megint azt gondolom, hogy egy kicsit fájó pont, mert a kockázat, amíg a banké volt, addig megcsináltuk, amikor már a sajátunk, akkor meg nem, mi változik? Hát sokkal jobban fáj, amikor oké, nyilván az autó amortizáció miatt a gépkocsi kevesebbet is ér, de az abban okozott kár, főleg, hogyha az önhibából van, amikor aztán sehova sem mehetsz, mert nyilván, amikor más okozza a problémát, akkor az ő kötelező felelősségbiztosítása az téríti a kárösszeget. De ha te saját magad voltál butus, akkor mit csinálsz? Akkor nyúlsz be a zsebedbe? Igen, tehát sokan inkább ezt a megoldást választják, mert egyébként azt mondják, hogy az olcsó, mert ők kiszámolják azt, hogy mennyit kell befizetni a biztosítási díjként arra biztosítást, és hogyha azokat ők félreteszik, akkor egyébként milyen idő alatt fog összejönni az a káresemény. Ezzel két baj van, vagy akár semmire vonatkozó összeg, amit egyébként akkor ki kéne fizetni. Ezzel két baj van az, hogy nem teszik félre a legtöbb esetben ezt a pénzt. A másik meg az, hogy ez egy folyamat, tehát már lehet holnap is ilyen káresemények, ez az összeg még messze nincsen meg. Ráadásul egy fontos dolgot nem számolunk ebbe bele, az inflációt, hogy nyilván az infláció ezt két oldalról öli meg, ezt az egész számítást. Egyrészt az összeg, amit félreteszel, nyilván az gyilkolja, hiszen egyre kevesebbet fog élni a pénzed, ha csak nem tud valami zseniális módon befektetni infláció fölötti hozamot generálva. A másik oldalon viszont meg ott gyűkolja, hogy nyilván a káreseményre vonatkozó kifizetési nagyságrend is változik, hiszen ami mondjuk egy autójavítása ma X-be kerül, az egész biztos, hogy évek múlva nem X lesz, hanem X plusz X százalék, nyilván az infláció és az adott szakágnak a sajátosságából függően változó adat, de biztos, hogy több lesz, mint amennyi ma. Úgyhogy sose fogod utolérni magadat, ez az olló egyre csak nyílik, az okos, és ez megint pénzügyi gondolkodás, sokkal inkább azt csinálja, hogy köt egy biztosítást, ami tudja, hogy annak mi a havi költsége, könnyen, lazán kitermelhető, legyél vállalkozó, legyél magánember, teljesen mindegy, és tudod azt, hogy egyébként milliós tételek állnak ott mögötte, tehát egy számlát effektíve meg tudsz nyitni, amiből ki tudod fizetni azokat a problémákat, amik keletkezhetnek egy ilyen szituációban.
Igen, ezekkel a zseniális befektetésekkel kapcsolatban van egy-két történetünk, úgyhogy volt már vendégünk, dr. Hódos Attila, az X-Rock magánnyomozó irodától, ők azért megosztottak velünk egy-két rémtörténetet a zseniálisnak látszó befektetési lehetősége kapcsán, ahol azért többet veszít az ember, mint amennyit gondolta, vagy akármi, hát meg mindenféle különböző érdekességek, úgyhogy azt is ajánljuk a kedves nézők és hallgatók figyelmébe, akik ilyen zseniális befektetésekben törik a fejüket. Viszont azért az is megfordult a fejembe, már mondtam az elején, hogy a biztosítás az a kockázatkezelésnek egy válfaja, mint kockázat átruházás. Azért legyünk egy picit igazságosak, és azért említsük meg azt is, hogy létezik egy olyan kockázatkezelési válfaja is, vagy a kockázatkezelésnek egy olyan válfaja, hogy elfogadom a kockázatot, és bevállalom a kockázatot, és az egész addig jó, amíg ez egy tudatos döntés, amíg kiszámolom a kockázatot, és én úgy döntök tudatosan, hogy ez a kockázat, ez nekem megéri azt, hogy így hagyjam. De legtöbbször azért nem ez történik, hanem felelőtlenségből, hanyagságból, vagy tudáshiányból kifolyólag próbál az ember ezekkel a kockázatokkal nem foglalkozni, vagy nem foglalkozik vele.
Nyilván vannak magánszemélyek, akik felhalmoztak komoly tartalékokat életük folyamán, és az esetlegesen bekövetkező szituációkat, ami kockázatukban adódik, azt ebből próbálják meg ellensúlyozni. Azt nem lehet mondani nyilván, hogy ez feltétlen rossz megoldás, hogyha megfelelő nagyságrendekkel rendelkeznek. De hogyha végig gondoljuk azt az aspektusát ennek a dolognak, hogyha van egy nagyon komoly tőkém, amit tartaléknak képeztem, és többek között egyébként arra szeretném felhasználni, hogyha beüt a ménkő, akkor ahhoz hozzá tudjak nyúlni. Annak van egy feltétele ebben a szituációban, hogy likvidnek kell lennie. Tehát gyorsan mozgosítható pénzeszközöket kell akkor tartanom. Ennek viszont van egy olyan nagy hátránya a befektetési szempontból, nem tudom jól befektetni ezt az összeget. Olyan szinten, mint amilyen szinten, nem az okos befektetés, amit előbb utaltál, hanem a normál befektetői piacon elért hozamokat nem fogom tudni realizálni, ettől elesek. Ha biztosítást alkalmaz egy ilyen ember ennek ellenére, akkor viszont azt megnyerheti, hogy egy ilyen helyzetben a biztosítás a kellő védelmet, amire neki szüksége van a legfontosabb tételeknél tudja adni a kellő nagyságrendben. Ez kiváltja annak a békjónak egyébként a megoldását, hogy nem tudom befektetni a pénzemet olyan szinten, mert likvidnek kell lennie, mint amilyen szinten egyébként be tudnám. Tehát ezt meg tudom tenni, és érdekes módon ilyenkor az érintett személyek azt tapasztalják, hogy a befektetésből származó nyereségnek, töredékének a töredék egyébként az, amiben a biztosítás kerül, tehát bőven megéri a sztori, hogyha kettőt együttműködhetjük. De hogyha valaki ezt mondja, hogy feltét valamiért neki fix ideje, hogy a biztosítástól el akar zárkozni, nyilván az is egy megoldás, csak egy dolgot azért tudomásul kell venni, hogy lehet nekem bármekkora tartalékom. Azt gondolom, hogy azzal a tétellel nagyon nehéz vitatkozni, legalábbis az én szerény véleményem szerint, hogy a biztosító mindig gazdagabb nálunk. Tehát jobb, hogyha ő fizeti akár eseményt, nem pedig, hogyha ilyen a saját megtakarításaimból. És ugye mondom, az egy nagyon nagy kérdés, hogy ha valami történt, mi történt, és ez milyen sokáig vesz igénybe egyébként az én tartalékaimat, és hogyha sokáig vesz igénybe, akkor a tartalékaim elegendőek lesznek-e végig ebben az időszakban, hogy finanszírozni tudjam azt, amit finanszíroznom kell egy ilyen helyzetben.
Igen, mondjuk egy pénzügyileg tudatos ember, aki ennyi pénzt meg tud spórolni, amiről beszéltél, nem biztos, hogy egy percig is gondolkozik azon, hogy biztosítást kössön-e vagy nem, mert ő érti meg, tudja ezt. Ez leginkább azzal fordul elő, aki nem gondolja végig, hanem igen, így végtelenül leegyszerűsíti. Vagy van egy nagyon magas kockázatvállalási hajlandósága, amit megint meg kell hagyni neki, csak itt a kérdés megint a tudatosság, hogy kiszámolta, tisztában van vele, elfogadta, vagy fogalma sincs, hogy mit csinál, és úgy nem fogadta el, vagy úgy nem foglalkozik vele. Szerintem valahol a kérdés itt van. Azt hadd kérdezem meg tőled, hogy látsz-e bármilyen új tendenciát, vagy innovációt a biztosítási piacon esetleg, itt az utóbbi időben, gondolok itt bármire, ami bejött mondjuk itt az utóbbi a COVID hatásaként, vagy a mesterséges intelligencia hatásaként, vagy bármi.
Hát azt gondolom, amit régen vártunk, és végre, mert korábban volt egyébként cégeknek elérhető volt, de magánszemélynek kevésbé ezek a táppénzes biztosítások, mint olyan, mert ez egy fontos dolog. Nem mondom, hogy a biztosítási variációk legolcsóbbik terméke, viszont nagyon hasznos tud lenni, hogyha valaki hosszú táppénzre kényszerül, mert azért ott a 40% ugye a bejelentett jövedelemből gyorsan elszáll, és ez pótolható egyébként ez a 40%, és azt gondolom, hogy ez adott helyzetben nagyon sokat tud számítani, családfenntartás, stb., főleg mondom ilyen inflációs viszonyok között azért az egy jelentős segítség lehet. Ez az egyik. A másik, hogy ha már prevenciót említettél korábban a beszélgetésünk alatt, akkor egyre inkább teret nyernek azok a biztosítás típusok, abban azért inkább egyébként egészségügyi asszisztencia szolgáltatásoknak lehet inkább felfogni ezeket, ahol különböző vizsgálatcsomagokat lehet vásárolni, ugyanígy éves, havi, negyedéves, féléves, stb. Díjért, mint hasonlóan egy biztosításhoz egyébként, és egy adott szolgáltatás csomagot vesz igénybe minden évben, egyszer, kétszer, mondom, attól függően, hogy a szerződésed mire jogosít téged. Ezek jelentősen elkezdtek fejlődni, azt gondolom. Korábban is volt már precedens, tehát nem mondom, hogy abszolút nem volt a piacon ilyen, de egyre több magánklinikai szolgáltató lép be a képbe, és egyre komolyabb szolgáltatásokat tudnak nyújtani. Ez a másik válfaj, ami azt gondolom, hogy jelentős fejlődés alatt és előtt áll. És van még egy olyan, szintén az egészséghez kapcsolódó, és bocsánat, hogy ez a fixa ideám, de az egészség azt gondolom, hogy a legdrágább mindannyiunk számára. Még egy olyan szolgáltatás csomag, ami szintén ugyan sajnos csak ma még csak csökkentett formában létezik a Kelet-Európában, tehát nem csak a mi országunkban, hanem a szomszédos országokban is. Tipikus teljesen direkt módon megjelölt betegségekről beszélünk, hogyha ezek bekövetkeznek, erre nagyon komoly gyógyítatási összeget lehet egyébként lehívni ilyenkor a biztosító számlájáról. Ez általában 1 millió eurós történetről beszélünk, és ezért Európában bárhol, bármi klinikán tudja az ember gyógyítatni magát egy ilyen bekövetkezett betegség kapcsán. Mondom, sajnálatos módon ez még csak 4 betegségre igaz. Ha belebből az egyik betegség, az pont a daganatos megbetegedéseknek egy jó része, ami viszont ugye Magyarországon sajnos egy komoly kockázat, de ez nem egy olcsó biztosítási forma, hozzá kell tennem, tehát nyilván az 1 millió eurót másik oldalról díjban is ellentételezni kell, tehát ott nem 1-2 forintos díjjal kell beszélni, tehát nyilván van egy olyan réteg, aki Magyarországon ezt megengedheti magának, de nem mindenki. Viszont aki megengedheti magának, és Isten adja a baj van, akkor nagyon komoly lehetőségei nyílnak meg a gyógyítatás terén.
Érdekes, azt el tudod mondani, ez a másik 3 betegség?
A másik 3 betegséget nem fogom elmondani, mert 100 millióval az egy, hogy megtörténik, és képtelen vagyok ezért megjegyezni.
Jó, tehát
a biztosítók sokszor fordul az elő egyébként, és ezzel nem szabad meglepődni, hogy valamilyen nagyon szélsőséges biztosítási csomagot úgy árulnak, hogy összekapcsolják kevésbé valószínűleg bekövetkezhető káreseményekkel is a kockázatporlasztás szempontjából. És azt gondolom, hogy ez tipikusan az a termék, hogy a másik 3 betegségnek, mivel nagyon kicsi az esélye, hogy megtörténik egy emberrel, előfordul, de mondom, hihetetlen ritkán, ezért a kockázatporlasztás ebből a szempontból nyilván meg tud valósulni elég rendesen ennél a terméknél.
Igen, mondjuk abban teljes mértékben igazad van, hogy akármiről beszél most céges biztosításról, vagy gépjármű, vagy bármilyen biztosításról, gyakorlatilag itt az ember az, aki általában hát maga az értéket termeli, teremti, létrehozza, meg az ő egészsége, meg az ő élete, igen, hát ha az valami visszafordíthatatlan kárt szenved, akkor onnantól kezdve gyakorlatilag teljesen mindegy, mert most összetörik egy autó, vagy nem tudom én, beázik a lakás, vagy bármi, az helyrehozható, vagy ér minket egy bizonyos mértékű anyagi kár, azt még mindig jobban el tudjuk viselni, de az egészségünkbe szenvedünk kárt, és mondjuk a munkaképességünk, vagy az életminőségünk azért nagy mértékben megromlik, akkor onnantól kezdve az egész hátralevő életünk azért nagyon nagy mértékben és nagyon hátrányosan megváltozik, és a keresőképességünket, meg az emberi kapcsolatainkat, mindent beleértve. Mik a legnagyobb kihívások szerinted a biztosítási piacon jelenleg, és milyen jövőbeli tendenciát látsz ebben, hogy...
A biztosítási piac számára, vagy számomra? Hogy...
Van különbség?
Azt gondolom, hogy igen.
Akkor mondd el mind a kettőt, kérlek.
Hát a biztosítási piacnak azt gondolom, hogy most az elmúlt pár évben nevezzük ezt inkább stagnálásnak, ha már voltak olyan területek, ahol némi nemű visszaesés mutatkozott eredményekben, és hogyha most belegondolok abba, hogy a nyugat-európai piacon hogy néznek ki a biztosítási számadatok, nyilván ez sok mindenből következik, ez a különbség, amiről már korábban beszéltünk, de hát van hova fölzárkózni, akkor, tehát ez egy komoly kihívás, azt gondolom, hogy a biztosítás, egyrészt a reputációt meg kell változtatni, tehát azt a kialakult nézetet, amiről majd már többször beszélgettünk, hogy az ügyfelek miért gondolják ezt, és miért gondolják azt a biztosítást, ami nem feltétlen, ugye volt pozitív, káki fizetésekkel és stb. Kapcsolatban tettünk erről említést. Ez egy komoly kihívás, hogy ezt a biztosítási piac megváltoztassa, mert van mi változtatni ettől függetlenül, de ehhez kellenek elsősorban olyan elhivatott üzletkötők, biztosítás közvetítők, akiknek nem nem tudom szebben fogalmazni, a jutalékuk az elsődleges ebben a játékban, hanem az ügyfél érdeke, és próbálják a lehető legnagyobb empátiával beleképzelni magukat az ügyfél helyzetébe, és olyan megoldásokat találni az érintett ügyfél problémájára, ami az adott biztosítási csomagból, ami elérhető ma Magyarországon, vagy biztosítási lehetőségekből, a lehető legjobbat kiválasztani, nyilván árértékarányban, és ez fontos, hogy árértékarányban, nem pedig árarányban, mert aki biztosítási díjakat árul, biztosítási szolgáltatás helyett, az azt gondolom, hogy se hosszú távon nem tud gondolkodni ebben a szakmában, se nem az ügyfél érdekeit nézi ebben a történetben. Tehát ez egy nagyon komoly kihívás, hogy ezen valami ilyen pozitív irányba elmegyünk. Vannak pozitív jelek, én azt gondolom, tehát egyre több olyan fiatal kollega, és hát régebbi kollega is pontogatja, illetve szárnyát, illetve építi a pacientúráját, ahol azért ez felelhető, de még sajnos felelhetőek az előző szituációnak is a nyomai is, amit említettem. Ez egy jelentős kihívás. A saját személyes pedig hát az, hogy nyilván azt sokan megkérdezik tőlem, hogy 33 év után még az emberek van-e motivációja például a kokáért ebben az egész játékban, meg hogy mikor megyek nyugdíjba, ezt a kellemes kérdést föl szokták tenni, hogy célozó a koromra, hogy már ez biztos időszerű lenne. Én meg azt gondolom, hogy nekem a saját motivációim mindig is megvoltak és meglesznek. Egyébként többek között ez visszaköszön, ami a biztosítóknak is kell, hogy legyen a motivációja, hogy a piacot pozitív irányba változtatni, és a pénzügyi kultúrának azt a nagyon fontos részegységeit minél inkább elterjeszteni, és hát a magokat elhinteni a nagy közönség fejébe, hogyha szabad ezt így mondani, ami eredményezhet hosszú távon változást. Egyébként nagyon érdekes, hogy a fiatal generáció nem övevő erre. Tehát a mai 20-30-on évesek, akik még valószínűleg elején járnak, ők is ide tartoznak, azok hihetetlen nyitottak egyébként egy ilyen beszélgetésre, akár nyugdíjról van szó, akár pedig a saját személyes védelmükről, vagy éppen a lakásuknak a megvédéséről, vagy a gépkocsiuk megvédéséről. Tehát kevésbé elutasítóak azt gondolom, mint egyébként az idősebb korosztály. És ez nem azt jelenti, hogy az idősebb korosztály az, mert én is oda tartozom. Szó nincs erről, hiszen rengeteg 20-30 éves kapcsolat van az ügyfélkörömben ügyfelekkel. De mondom, van hova fejlődni. És hogyha van motiváció, akkor az, hogy dolgoztam még 30 évet ebben, akkor még 30 évet húzzunk le benne hasonló eredménnyel.
Tudod, a zenészekről van egy ilyen mondás, hogy a zenész az nem megy nyugdíjba, hanem csak abba hagyja, amikor kifogy belőle a zene. Nem? Te is valahol itt lehetsz ebben a történetben. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy te milyen tanácsot adnál annak, aki még nem kötött biztosítást, mert lehet, hogy érték ilyen rossz hatások, amiket te is említettél, vagy nem tudja, hogy kihez fordulhat, akiben valóban megbízhat, vagy igen, van egy ilyen erős ellenérzése.
A legjobb tanács az a nyitottság. Jó? Tehát én azt szoktam mindig mondani, mindig azt a példát, hogy ha mit tudom én, az ember elmegy egy fodrászhoz, és az elrontja a frizuráját, akkor valószínűleg nem az lesz a megoldás, hogy soha többet nem megy a fodrászhoz, és hippiként éli az életét, és úgy fog kinézni, mint egy hobó, hanem keres egy másik fodrászt. Tehát, hogyha valakinek esetleg volt kellemetlen tapasztalata, vagy úgy véli, hogy volt kellemetlen tapasztalata, mert az kettő sem mindig ugyanaz, akkor azért érdemes nyitottnak maradni, és leülni mással is beszélgetni, hogyha úgy adja az élet, mert hogy érhetik nagyon pozitív meglepetések is az érintett szemét. Ez az egyik. A másik, hogyha megvan a kellő nyitottság, tehát valaki azt mondja, hogy oké, rendben, van ebben igazság, nem vagyunk egyformák, nézzünk meg más lehetőséget is, mást is, hogy hogyan dolgozik ebben a témakörben, akkor legyen abban nyitott és abban őszinte, hogy a másik fél, tehát a szakember megismeresse azt az élethelyzetet, amiben ő van, és ez teljesen mindegy, hogy most megint vagyonbiztosításról beszélgetünk, vagy személybiztosításról, tehát az életbiztosítási termékekről beszélgetünk, mert azt gondolom, hogy csak akkor tudsz jó tanácsot adni, jó termékeket ajánlani az adott személynek, hogyha ő kellőképpen megnyílik, és hajlandó beszélni azokról a szituációkról, ami számára kockázatban fontos lehet, amitől fél adott esetben, vagy amit szeretne megoldani, és azt nyilván hajlandó körbe is járni a szakemberrel, mert akkor lehet igazán jó megoldást találni.
Nagyon szépen köszönöm. Ebből a beszélgetésből is láthattuk, hogy a biztosítás az nem csak egy pénzügyi szolgáltatás, vagy egy pénzügyi termék, hanem egy nagyon fontos eszköz a biztonságunk, valamint a jövőnk megtervezésében. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Szilveszter Tibornak, a tuttibiztosítás.hu biztosítási alkusz cég alapítójának, tulajdonosának. A tuttibiztosítás.hu megtalálható a videó alatt a leírásban. Mi elérhetőek vagyunk a YouTube-on videós formában, valamint a főbb podcast csatornákon, mint a Spotify, a Google Podcast, valamint az Apple Podcast hangos podcast formájában, valamint a hosszú videós beszélgetésekből rövid videoblokkok elérhetőek a főbb közösségi média felületeken. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet. Tibor, neked nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és köszönöm az értékes tanácsokat.
Köszönöm szépen a beszélgetést én is.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Viszonthallásra.